Földön megerősödik a szél. Délután 36 és 39, késő este 23 és 31 fok közötti értékek várhatók. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tiszató pedig 26 fokos. Hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rongyszőnyeg.
Csak játék mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései.
Lányok, ó, ti könnyű röptű vércsék, mindig készek véletlen kalandra. Most, hogy rám gyűrődik a sötétség, lányok, lányok, miért hagytok magamra? Amíg győztem vígszaporaszókkal, dédelgetve csókoltatok engem, dadogót ki dédelgetne csókkal, mikor a pokolba kell lemennem. Házamat a föld ingása rázta, mézet s téglaport kever a kamra, rom közt cserepekre kihalászna. Lányok, lányok, miért hagytok magamra? Mint ruha, mit kutyák összetéptek, kilódul a szemétdombra bűzbe. Szemétdombon ráz a szél felétek. Nincs tűtök, mi újból egybefűzne. Kinek testtel kell a sírba menni, koszorú jutnék is gyertyahamba. Kinek lelke vészel, senki semmi. Lányok, lányok, miért hagytok magamra?
39.
Elindult, elindult Gáspár messze földre. Három betűje lemaradt, Gásfalu lett belőle. Három betűje odaért, Pár lett belőle. Született öt gyerekük, kettő fiú, kettő lányka, ötödik meg vicepápa.
40.
Aranyszegélyű felhő, ne játssz a kicsi tóval, féltékeny rád a szélvész, beléd kap, elsodor. Szép hercegem, ne nősülj, csikorgó bútorok közt, arcára szürke sávot könnyezne egy szobor.
41.
Megtudtad, amit mindenki öröktől ismer, és elfeledted, amit senki se tud. Annyi vagy immár, mint a többi. Most mutasd meg, mit elhet tőled. Mert könnyű, könnyű törpék között óriásnak lenni, de nehéz és jobb, ha törpék között derekabb törpe vagy a többinél.
Kérdezte valaki a mestertől. Hogyan juthat el a teljességhez az az ember, aki életében villanásszerűen csak egy-egy pillanatig érzi át a teljes harmóniát? Azt hiszem sehogyan, válaszolta a mester. A teljesség élményéhez, birtoklásához olyan alapegyszerűségre, naivitásra van szükség, amire nekünk már nincs képességünk. Módunk. A teljességhez legfeljebb csak közeledni tud mindaz, ami a teljes ősegységen, az isteni egységen kívül áll. Minden ember kívül van ezen. Csiszolhatja, nevelheti önmagát, s így, igen kicsi lépésekkel, közeledik a teljességhez, tehát azt elérni nem adatik meg senkinek. egyikünk sem tud abszolút egyetemességre emelkedni.
Valaki föltette egy kérdést a mesternek. Mi az ön ars poétikája? Íme a mester válasza. Lehetőleg erősen és érdekesen írni. Mindegy, hogy a vers, amit leírok, tetszik-e másoknak, vagy nem tetszik, érthető-e, vagy érthetetlen, de minden esetre legyen izgalmas, forró, ami mellett nem lehet közömbösen elmenni, amit vagy szeretni, vagy gyűlölni kell. És még egy kérdés. Mit tart a költő feladatának? Azt, hogy mennél jobb verseket írjon. A költőnek talán ez az örök feladata. Hangzott a felelet.
Egyszer ezt kérdezték a mestertől. Ön szerint mi lehet a vers haszna? A vers haszna, hogy a lelket tagoltabbá, hajlékonyabbá, érdekesebbé teszi. Azért is, aki írja, és azért is, aki olvassa. A vers célja körülbelül ugyanaz, mint atlétáknál a tréning. A vers a lélek tréningje, ami a lélek izmait hajlékonnyá, használhatóvá teszi. Hangzott a válasz, és jött az újabb kérdés. Ön kiknek ír? Mindenkinek, akit érdekel, felelt a mester. Lehet, hogy az olvasó közönségem kicsi, lehet, hogy a jövőben sem lesz nagy, de arra törekszem, hogy azokon keresztül, akik a verset elolvassák, akikhez szól, közvetve eljusson a nagy tömegekhez is. Megelégszem azzal, ha egy-egy korszakban csak 100 igazi olvasóm lesz, vagy ha csak 10 igazi olvasóm lesz. De annál inkább szeretném, hogy az a 10 vagy 100 igazi olvasó, mint egy szétsugározza azt az egész emberiségre, amit a verseken keresztül kapott.
Azt is megkérdezték tőle, hogy mi az, ami a világ dolgai közül a legjobban izgatja és érdekli. Így válaszolt a mester. Minden. A világ úgy, ahogyan van. Nem nagyon tudom a jelenségeket szétválasztani érdekesebb és érdektelenebb dolgokra.
Megkérdezték, hogy miért vagyunk a világon. Nyilván biológiai szükségszerűség, felelt a mester. Ugyanazért, amiért a gombák, virágok, állatok. Oka a szaporodási ösztön lehet. Akit a szülei megcsinálnak, és nem vitték el a gyerekbetegségek, az él. Olyik öngyilkos lesz. Szerintem annak, hogy élünk, semmi más oka nincs, mint hogy vannak olyan sejtek, spermák és csirák, amiknek a funkcióiba nem avatkozhatunk bele. Így akaratunktól függetlenül létrehoztak. Ugyanígy akaratunktól függetlenül felélik magukat ezek a sejtek, és jön a halál. Egyetlen beleszólás az öngyilkosság, de felesleges olyasmit megcsinálni, ami magától is bekövetkezik. Mindenki ezért van a világon? Egyformán vonatkozik ez az élő lényekre? Nem hiszem, hogy ez másként lenne. A spermákból és a petékből létrejön az élet. Ez minden. Ez így van.
42.
Ébredek a hegyi hajnalárad, szép gyerek, égi láng lepi házad, díri 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 dűri, díri 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 dűri. Két szemem még álomtól hináros, mélybe len éled a kuszaváros, mennyi hang, mely madarakként lebben, nagy harang fürdik alvó szívedben, díri 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 dűri. diri 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 diri, völgy felett suhan a kedvem hozzá, szép gyerek körül lebegni orcát, pilleként megbújni kis cipődben, ej, te miért vagy olyan messze tőlem, diri 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 diri, nap nevet süt a sok völgyi házra, reggeled lángrózsa koronázza, szép gyerek napsugaras szerelmem, kék szemed két fecske a szívemben, diri 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 diri.
43.
Fele, barátom, mond, voltál-e már úgy, hogy a csukott könyv előtted feküdt titkok leltára szépség ABC-je, de nem nyithattad ki elolvasásra, mert rajta szunnyadt egy macska kölyök, és sajnáltad az álmát megzavarni.
44.
Elmentem messzire, és itt vagyok. Magamból nem térhetek vissza soha.
45.
Száraz fa, lomptalan, gyümölcstelen, idegen lélek, meddig sírsz nekem, rázva felém kuszaságot, sötét bogait, recsenő rengetegét. Ne busulj, egyszer elkap a vihar, megforgat és tövestől kicsavar, s te, földtől nyírkos, boldog és halott gyökérzeted, az égnek mutatod.
46.
Szállni, szállni, messze szállni, meg-megállni, réten hálni. Jó dolgod van, szép madár. Én meg látod, mint az álom, szállok soha nem volt tájon, hol a lélek teste nélkül erre-arra jár.
47.
Csia, csicsia, rózsa, csicsia, májja. Csia, csicsia, rózsa, csicsia, májva. Csia, csicsia, rózsa, csicsia, májva. Hold lepte úton, csillag lepte úton, két kutya kulló, köves szeles úton. Csia, csicsia, rózsa, csicsia, májva. Csia, csicsia, rózsa, csicsia, májva. A nagyfülű kutya kérdi,
rózsa, rózsa, mit csinál?
A nagyorró kutya kérdi,
májva, májva, mit csinál?
Rózsa szál, májva szál, kék gyöngyöt tesz bársonytokba, addig jó még szundikál. Csia, csicsia, rózsa, csicsia, májva. Csia, csicsia, rózsa, csicsia, májva. Csia, csicsia, rózsa, csicsia, májva.
48.
Retek szép telt színe, teljes pirosa, valami egészről olt a szívbe álmot.
49.
Még most sem szoktam meg egészen, hogy torkom van, gyomrom belem, mit anyaggal tömök naponta, és csak ezáltal létezem. Még most sem szoktam meg egészen, hogy minek olyan lényeges ezt vágyni, amazt elkerülni, s hogy szeressenek és szeress. Még most sem szoktam meg egészen, hogy látó vagy rágó tagot szépnek vagy csúnyának tekintsem, és hogy van élő és halott. Még most sem szoktam meg egészen, hogy teljest föl nem foghatok, hogy csak a részek kavarognak, és rajtuk túl nem nyúlhatok.
50.
Kis bogár, ültes helyedre, a falevél erére.
51. E világ szűk nekem. Ha kinyújtom kezem, egy csillagot fogok, s csak egy helyben vagyok. E világ szűk nekem, de kis bokor alatt 100 ösvény áthalad, 100 sárkány elragad. E világ szűk nekem, de cella rejteken ezer mennyboltozat a vállamon pihen. E világ szűk nekem, tágas csak a halál, léptem haza talál a kerek semmiben. 52.
A csiga sétál, tudod, minden estén, füvem közt, mint templomban a keresztény. A bodzavirág miért oly hallgatag, a patak miért csörög, ő tudja csak. Ha volna pénze, sok kitüntetése, tán kápolnában állna kőbevésve. De a sorsában nincs semmi hiba, mert nem kegyelmes úr, csak kis csiga.
53.
Szeretem ernyős szemedet, etető puha kezedet, mellém simuló testedet, csókolnám minden részedet. Ha minket földbe letesznek, ott is majd téged szeretlek. Őszi záporral mosdatlak, vagy szőlő lombbal csókollak.
Hidd el, ha egyszer meghalunk, föl a felhőbe suhanunk. Vének leszünk és ráncosak, de szívünkben virágosak. Nagy felhőhintánk, csupa láng, alattunk sürög a világ, gurul a labda, sül a fánk, mosolyog 70 unokánk.
54.
Bíbic csibe alszik nedves sás között, bíbic csibe hallja, dűz engem az éj, nincsen menedékem, fészkem, mint neked, bíbic csibe halljad, űz engem az éj.
Rongyszőnyeg. Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései. Közreműködött Baka István, Bodnár Erika, Bodza Klára, Gasztonyi Dóra, Gábor Miklós, Horváth Sándor, Juhász Jácint, Kaszás Gergő, Parti Nagy Lajos, Rácz Gabriella, Sebő Ferenc, Szilágyi Ákos, Tandori Dezső, Váradi Szabolcs és a Zsarátnok együttes, valamint archív felvételről Káldi Nóra és Vörös Sándor. Zeneszerző Sebő Ferenc, munkatárs Salamon István. A hangfelvétel Tiszkai Károly, Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Szerkesztőrendező Zoltán Gábor.
A rádiókompozíció 1995-ben készült és legutóbb 2020. október 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk.
Északi megállóhely, Viski András novellája. Nyár elején költöztünk be a házba, szám szerint 9-en. Szabadok vagyunk, mehetünk, amerre látunk. Közölte velünk kisé talán meghatottan a rendőr. Átnyújtotta anyáknak a személyazonossági igazolványt. Benne kétrét hajtva az elbocsátó levél. Hová mehettünk volna? Vissza. Valamerre. Dumnezeu sanei érte pakatel. Isten bocsássa meg bűneinket. Köszönt és ott hagyott. Apró kupasz feje sehogyan sem illett a civil ruhába gyömködött kövér testhez. Mint riadt, szeretnivaló kölyök állat kapaszkodott a nyakba, lelemaradozva, és utána lódulva ismét. Nehogy elveszítsék. Van benne, állapította meg egyikünk. Fél, reménykedett másikunk. Ő most akkor itt marad civilben a falu közepén. Itt marad egyedül és vár. Míg Len érte jönnek és elviszik, mint egy bódét, mondta Lídia gonoszul. Lídia, mondjuk. Hová mehetnénk? A nagybágy faluja mutatkozott megoldásnak messze északon, 800 kilométerre. József háza. Emlékeznek nevére a nagyok. Faluhelyen el lehet az ember, amíg történik valami. Megállunk az udvaron, kiki a maga motyójával. Anyánk bemegy előttünk és szól, itt vagyunk, gondoltuk. Gondolhattunk bármit. Szabadok voltunk. Állunk a ház előtt, ez lett. A sikátor felé lejtő udvaron. Arra várunk, hogy anyánk belépjen. A tető szalmaszálai a mellkas tájékára céloznak. Lemenő nap varázsol rájuk szegfűszínű torkolattüzeket. Anyánk elindul földeríteni a házat. Az udvarról három lépcső visz az előszobába. Balra konyha, jobbra meg az utcafrontra szoba. Két a korábbi életmódból következően gyakori megfigyelésekre alkalmas ablakszemmel. Innen rejtve maradva látni lehet, ami az utcán történik. Jó előre már szemügyre vehetni a közeledőket. Ajtaja a szobának nem volt, valószínű soha. A falba illesztett fakeret legalábbis sértetlennek mutatta magát. Sarokvasnak nyoma sincs. A hiányzó ajtó helyére később a sárga-fekete kockás lópokróc került. Anyánk azzal veszi birtokba a házat, hogy figyelmeztet a kopogás technikájának szükséges megváltoztatására az új helyen. Megáll a pokróc előtt, és bemutatja néhány rövid magyarázat kíséretében. A kopogás törvényét visszük magunkkal egyik helyről a másikra, mint ezüst gyertyatartót, vagy kényes üvegholmit lehet választani. Megérkezéskor a kipakolózás első pillanataiban már helyére kerül, és a kényszerű, földi életünkre szabott vándorlások rövid ideig tartó megállapodásai alatt a rendet jelenti. A pokróc rojtos szegélye mentén bedugott kéz, ököl, és az ajtókeret belülről való erőszakos ütögetése nem szabályos. Kívül csak, egész lényünkkel kívül, a pokróc előtt. Utána aztán megfelelő ideig várakozni, türelmesen. Meg lehet szokni. Valaki azért kiszól mindig, leggyakrabban Lídia, vagy Feri. Bent üldögélnek naphosszat. Lídia Dumas regényt másol egy kockás fedelű drapfüzetbe. Ha elfárad, leveleket ír különböző országokba, és válaszol is magának. Feri az asztalnál világvevő rádiót szerel össze a családnak. Közben rutinosan közvetíti az éppen bent lévőknek a házunk felé közeledők személy leírását. Ha a helyzet úgy kívánja, ebben is ő dönt, kéri továbbítsák anyánknak az adatokat. A kopogás törvényét csak a világvevő rádiónak áll hatalmában hatályon kívül helyezni. Ez magától értetődő természetességgel a törvény megfogalmazásának a része. Az asztal irányából szétfröccsenő recsegésekre előzönlöttük a szobát, és félkörben megálltunk Feri háta mögött. Szól, suttogja Feri ilyenkor. Hallgatunk. A pucér hangszóró vasszürke ernyője előre-hátra rángatózik, pattog, robog, sistereg. Mint asztalra borított, nehéz felhőkkel megtömött égbolt. Zene? Érdeklődik Péter. Hülye. Helyesbít Pali. Septében szétnéz, anyánk meghallotta-e. Semmi illetlen szó a te szádon ki ne jöjjön, anyaudik István. Lába gyors a vérontásra. Kijött, utal derűsen az eleve elrendelés bonyolult kérdéskörére Péter. A hangszóróban, valahol messze az ernyő fedezékében rövid sorozatokat ad le egy gépfegyver. Visszhangos pukkanás rá a válasz. Majd hosszú csend. Zene. Suttogja alig hallhatóan Feri. Aztán sokáig semmi. Este anyánk a házunkkal szemközt levő apró iskola egyik termében vet ágyat. Nekem meg Péternek. Az olajos padlóra széthajtogatott papondekli dobozokat helyez, arra teríti le a pokrócot. Szekerek érkeznek éjszaka az aranyos megyesi vasútállomásról. Szekrényeket hoznak és ágyakat. Igaziakat. Aludnotok kell. Anyánk számára az éjszakai megpihenés ugyanúgy törvény volt, mint a kopogás. Sőt, ennél is erősebb, mert amaz egyenesen a teremtés rendjéből fakadt. Nevezi a világosságot nappalnak és a sötétséget éjszakának. Döntetett el. Az éjszakai munka az utolsó időnek jelei közé soroltatott általa, ami beépülvén sátánian a teremtett világ rendjébe álhatatosan rongálja, ami még épp benne. 10-ig, legfeljebb 11-ig lehetett világ a szobában. Akkor kinyílt résnyire az ajtó. Megjelent a hasadékban egy kéz, és véghez vitte a törvényt. Az ajtó meghangtalanul visszazárult a sötétben. A pokróc csak libben itt, miként ha szél mozgatná. A léleké, vagy szárny, angyali. Hangtalanul, és majdhogy nem személytelenül. Estéről estére. A kéz, amely nem volt nagyobb egy kislány kezénél, őt jelentette nekünk, az Istent. És elpihenvén megszűnt magától a föld hajnal hasadtáig. Szekrények és igazi ágyak. Péter még emlékezett arra, milyenek, mutatta a lábán, meddig érnek. Akkor még nem ismertem a szabadság gyötrelmeit. Éveken át ébredtem arra, hogy testem nagyot csattan a padlón. Vagy az átmeneti korszakban azt álmodtam, zuhanok. Ilyenkor, megpróbálván elkerülni a megalázó esést, rémülten kerestem hadaró lábaimmal az ágy deszkáját, amelybe végre megkapaszkodhatom. Mindegy volt. Nem estem ugyan le, de hanyat fordult szarvasbogárjához hasonlóan hadonászó lábam és karom belecsapódott a deszka szegélyébe, és fájdalomtól nyögve ébredtem meg mégis. A tanterem petróleumos padlóján nem lehet elaludni. Ezernyi tűhegy szurkálja az orr nyálkahártyáját és a torkot. Mászkálunk a padsorok között a homályban, egymást keresgéljük. Amikor belefáradtunk a játékba, egy padot húzunk az ablak elé, szorosan egymás mellé ülünk, és várjuk a szekereket. Az osztály kertre néző ablakából jól kivehető a sikátor dombra futó meredek eleje. Láttad a karjait? Kérdezem Pétert. Látta, látta. Meg fog halni hamar, mondja. Nem lehet. És te is meg fogsz halni. Megmondtam anyánknak is. Réta után te halsz meg. Nem lehet. Rita felső karján mindkettőn ovális sebhelyek vöröslöttek, akkorát, mint egy evőkanál feje. Játék közben időnként leül, és mint aki megszomjazott, rátapasztja ajkait a bőrre, és mutatja, hogyan kell szívni. A friss vér apró gyöngyszemekben töri át a hajszálerek falait, majd a vékony bőrt. Elszíneződnek tőle a fogak. Szép? Mosolyog diadalmasan Rita. Péter mutatja, merről fognak érkezni a szekerek. Egyre hűvösebb van. Magunkra terítem a pokrócot. Miért kell tennie? És te? Te miért? Enyhül meg valamelyest a pokróc alatt. Az okát megkeresem, mondom komikusra sikeredett elszántsággal. Nyár elején ilyenkor sekély, melegvízű ártéri tavakat hagy maga után a Duna. Lusta dunapontyok rekednek kívül a medren, de van, hogy falánk csukák is, ha elszámítják magukat és lekésik a visszaúszás alkalmát. Látni lehet, ahogyan csillogó pengéjű kések eltűnnek a zavaros vízben. Napról napra kisebb és mocskosabb a tavak tükre. A dunapontyok hamar eltűnnek, a csukák elhíznak és ellomhulnak. Elszaporodnak a nadályok. A halak kitekintenek a vízből, a szikrázó, üres eget nézik, kapófogaik tehetetlenül fehérlenek. A nadályok ilyenkor közelükbe vonaglanak, és a kopoltyú alá föltapadnak. Előbb egy, a legfürgébb. Azután, ha fárad a hal, több is. És a hal fárad egyre. Úszik körbe-körbe, míg nem vértelenül fölbukik a víz színére. Hajnalra hólyagos eső zuhog, reggelre csendesedik valamelyest. Az utcán marha lábnyom kelyhekben áll a víz. A nagybáty rohan át felénk az úton, jobb vállán két fölcsavart zászló, egy vörös és egy trikolor. Belép, szuszogva áll meg az ajtóban, kezdené már is, de észreveszi hamar, nem lehet. Anyánk az asztal főn áll, szemtől szembe vele, és épp az Istennel szól. Csukott szemekkel mélyen a magasságos szemébe mélyed. Illetődve lecsúsztatja válláról a rudakat, átveszi bal kezébe a pirosat a háromszínű mellé, és zavarában kihúzza magát. Mint egy ajtón álló alabárdos vitéz, akinek figyelmetlenségből pajzs helyett két fegyver jutott. Ünnep van, mondhatja nagy sokára, és meghajtja anyánk felé a zászlókat. Ki kell tenni, told riadtan. Még aznap át kell rohannia egyszer, kora este. A hazatérő bivajokat terelgetjük, paskoljuk a zászlókkal. Nekem az egyszínű piros jut, Péter a trikolorral hadonászik szilajul. Az esővíztől súlyos vásznak élesen csattannak az állatok nedves marján. Időnként szembefordul velünk egyik másik. A bojtos farkak föl-föl csapnak, megalázott állati lelkek bőgnek rekedten. Még futtában fuldokolva vázolja a reánk leselkedő veszélyt. Karjai a feje felett hadonásznak, de ez az állatoknak szól. Betuszkol mindkettőnket a kerítés mögé. Gyáva, mondja, de ha ingerlik, vad, mondja. A csorda elvonultáig állott, őrizetesek mögött, a csuromvizes zászlókkal. Aztán fölviszi a padlásra, és a szellőző nyíláson lógatja ki. Rita feje a kerítés horizont vonala felett ragyog. Csilingelve kacag, arcát fátyolba vonja a pézsma illatú sűrű eső. Ünnep van. Rendőr jön a műút felől a tanítóék udvarán keresztül. Jön, nem kétséges, felénk, az udvaron át. A sikátorban, de még a műút túloldalán is megállnak az emberek. Beszélgetni kezdenek egymással, és felénk tekingetnek. Jeep motorja berreg valahol az iskola mögött. Sem az udvarról, sem az ablakban állva nem láthatni. Jelentjük anyánknak, rendőr közelít felénk. Anyánk a konyhából átmegy a szobába, és pokróccal leteríti Feri világvevő készülékét. Feri sziszenve, szeszeregve követi nyugodt és gyors mozdulatait, mintha eleven sebét kötöznék. Anyánk ezt teszi, valahányszor látogató érkezik. Ha falubeliek, akkor is. Ne lássák, ennyit mond. Feri felsettenkedik a padlásra, azt reméli, láthatja onnan a dzsippet. Lassan mindannyian begyűlünk a szobába, egymás közelségében akarunk lenni. Suttogva mondják egymásnak a nagyok.
De meré?
Péterre nézek, nem mond semmit. A szó körberepüli a fejemet, több ízben is. Majd egy váratlan pillanatban hirtelen besiklik az agyamba, és ott köröz tovább. Hasonlít némiképpen az úton várakozó jeep hangjához, de ettől a felismeréstől még idegenebb lesz. Összeszedem magam, és a sokat tapasztalt ember elszántságával megkérdem Lídiát, mit jelent. Ő a padló sima agyagjában nagy betűket karcol. D-M-R, mint aki tudnám olvasni. Majd három román szót is mond, ami annyit tesz. Tartományi rendőrfőkapitányság. Nagybányáról. A konyhából vak hang se szűrődik ki. Mielőtt belépett volna a konyhába, rövid ideig láthatjuk a fiatal, megilletődöttnek tűnő rendőrt. majd ismét, mikor sietve elmegy. Utána kisvártatva a jeep is. Szelíd, mondja Lídia reménykedve. Nem szelíd, kegyetlen, mondja Pali. Vékony ajkak, vértelenek. Riadt, sápadt arc, ellenkezik Lídia, és még szép is. Rendőr, és szép, mondja Pali uralkodva önmagán. Egyenként átszivárgunk a konyhába. Anyánk a konyha széken ül. Egyenes derék, alig előre csukló fő. Messze van nagyon, ahol nincs egyedül. Mária az angyali üdvözletet követő pillanatokban. Inti, menjünk. Nem tudja elmondani a hírt, s hinni nem ezeknek kell. Mielőtt magára hagynánk, Feri váratlanul megtorpan, egy ideig így áll. Néz maga elé, mintha sejtelmekkel vívódna. Kisvártatva megfordul, mi is vele, és egészen közel megy hozzá. Értetted, amit mond? Kérdi óvatosan. Miért nem hívtál be? Menjetek, csak menjetek, válaszolja anyánk csendesen. Feri lefejti a pokrócot az asztalról. Bal kezével föltartja, szakaszonként, a jobbal alányul, és kiszabadítja a drótvégeket az erőszakos rojtok közül, s eltávolítja a bolyhokat. Közben szentséggel váltig, de nem túl komolyan. Neki mindent előről kell kezdenie. Csoda-e, ha évekig dolgozik ugyanazon. A világon senki nem bírná hamarabb befejezni. István egy idő óta nem tágít mellőle. Reggeltől estig bent vannak, és lesik a hangszóró bármilyen apró, avatatlanok számára jelentéktelennek tűnő mocorgását. A család érdeklődése sem lanyhul. Péterrel megállunk az asztal mellett, és hallgatjuk az értelmetlen szavakat, amiket egymásnak mondanak komoly arccal. István drótokat emel a plafon felé, mert a hangszóró ismét recsegve életre kelt, vadul sistereg, majd fütyül, mint a sármány. A potméter tárcsáján vékony spárgát világít meg egy pucér villanyégő, mely igazi világcsodája. Cseresznye magnál nem nagyobb. A spárgán piros hegyű alumínium nyír ezüstlik, és föl alá járkál egy hátulról megvilágított, zölden derengő üveglap mögött, és megállapodik valamelyik tüneményes nevű város előtt. A háttérben izzószemű lámpák állnak egymás mellett, mint szoborcsoport, mely saját mozdulatlan életét éli rejtélyesen. Az egész inkább egy éjszakai kikötő látványát nyújtja, amely felett láthatatlan sirályok víjognak álmatlanul, és sötétbe vesző hajók öreg kürtjei hallatják hangjukat. A hangszóró sem hever már mesztelenül az asztalon, sárga-barna csíkos vászonnal van bekötve a tölcsére, befőttes üveg akár, és egy hídszerű, fényes állványzatra van fölcsavarozva. Hangját hallani csak. Gyötrődő vonaglásai rejtve maradnak. Félkörben állunk Feri mögött, konokul. István a körön kívül, föltartott drótokkal a kezében, mintha ki akarna fogni valamit a levegőből, ami nem látható. Legalábbis nekünk nem hajlandó megmutatni magát. Csak Ferinek, meg talán Istvánnak. Ők legalábbis, látva látszik, többet tudnak róla, és nem kétséges. Előbb-utóbb kézre kerítik, és szóra bírják a hangszóró sötét üregében. Számunkra ismeretlen, másút haszna vehetetlen szavakat mormognak. Nagyokat lehetne derülni rajtuk, ám anyánk komolyan veszi őket, mi több, megbízik bennük, mint aki maga is látja azt, amit mi nem. És amiről csak ilyen szavak tudnak hiteleset mondani, dióda, pikofarád, amper, ohm, milli, éter, ellenállás és test. Különösképpen pedig a két utóbbi, amelynek, noha ismerjük őket, nincs köze a mindennapi szóhasználathoz. A legkézenfekvőbb magyarázat az lehet, amit anyánk egy reggeli áhítat alkalmával Pál apostol valamelyik dühött leveléből olvas föl nekünk, amelyben a tarzuszi levegőbeli hatalmasságokról beszél, és arra kér valamennyiünket, küzdjünk meg velük, mert nem vagyunk a meghátrálás emberei. Az éjszakai kikötő lámpái lassan felizzanak a sötétségben, csöndes búgást hallani. Az ellenfényben láthatóvá válnak a potméter spárgájának aranyszínű szöszei. A sokasodó hangok valahol az asztal lapja alatt összegyülekeznek és benyomulnak a hangszóróba, hogy ott egyesült erővel hasogassák a szenvedve rángatózó ernyőt. A füttyögés hol éles, hol egészen mély, mint egy ellenárral küszködő uszájé a Dunán. A sötétség áthatolhatatlan függönyei mögött, messze, a csapkodó habos hullámok felett, mintha valóban trombita szó halszanék. Feri ujjai a potméter barna recézett gombján István széken áll, és amikor Feri rászisszen, mozdulatlanságba dermed. Amerika hangja. Szólal meg Feri. A szobában senki sem szuszog. Feri feje időnként eltűnik a sistergő gyanta fehér ködében, majd ismét visszatér közénk. Láthatni rajta, minden pillanat elteltével többet tud. Föl alá járkál a tengeren, alig érzékelhető csavarintásokkal visító vihart szít, vagy csendesít tetszése szerint. Egyszer, a Dunánál még, átjött hozzánk bebéjék óriási édesanyja. Anyánkkal akart szólni négy szem közt. Látszott rajta, szája tele hírekkel. Anyánk nem tudott románul egy szót sem, mert Budapesten a Rókus kórház mellett, ahol felnőtt, akkoriban egyetlen román család sem lakott. Feri tolmácsolt, mint rendesen. A rádió bemondta, hogy Amerika nem fogja hagyni, ne féljünk. Apánk neve el is hangzott, nem ő hallotta, beszélik a faluban a foglyok. És szó esett a családról is, hogy itt vagyunk, s ki tudja, mi van velünk. Igazának cáfolhatatlan jele az, hogy egyre gyakrabban látni a rendőrt civilben. Bebe édesanyja úgy beszélt anyánkkal, mint aki már szabad, mehet amerre lát. Legalábbis órák, de ha nem is, napok kérdése, ez bizonyos. A rádió nem hazudik. Szabadok, szabadok, ölelgette anyánkat szipogva. Kérte, keresse fel Besztercén férje szüleit. Az övéi már nem élnek, és mondja meg nekik, mondja meg, amit a rádióban hallani mostanság, és amiről itt az emberek suttognak. Aztán majd csak ránk is sor kerül. Törölgette a száját a zsebkendővel. Ránk is. Akiket csak az Isten ismer, vagy ő sem. Amerika nem fogja hagyni. Nem történt semmi. Sokáig. Az elbocsátó levelet aztán bebék kapták meg előbb. Egyesek szerint azért ők, mert az apa Szamosújváron, vagy Enyeden, vagy ahol van, él, és nem sokára szabadon engedik. Mások szerint meg ellenkezőleg. Azokat a családokat engedik szabadon, amelyek családfő nélkül maradtak. Elköszöntünk tőlük, hallgatagon, száraz szemekkel. Anyánk nem üzent senkinek semmit. A beszélgetés után kérte Ferit, ne szóljon erről a kicsiknek. Miről? Hát, hogy Amerika nem fogja hagyni arról. Nem ő szólt. Lídia. És az is Lidiától származik, hogy Feri akkor vette fejébe a világvevő rádió megépítésének tervét. A vélemények megoszlottak e tárgyban, Feri nem foglalt állást. Oda-oda szólított az asztalhoz, főként a kicsiket, és megsimogatott kedvesen. Tenyerét a csípősen fájó, hirtelen lekívánkozó arcbőr is követte veszettül. Áram van benne, mutatta tenyerét. Semmi sem volt benne, az ég adta világon semmi. Bal kezében egy szigeteletlen drótvéget tartott, és mondott valamit arról, miért nem kell félni, mert ennyi és ennyi amper is, hogy veszélytelen. Hiába vagyunk mezitláb. Lidiának volt egy másik verziója is Feri mániájára, az előbbinél valamivel homályosabb, mindazonáltal gazdagabb szereposztásban, hiszen megjelent benne apánk, még ha arca a történet szerint nem is mutatkozik meg az események folyamán, ám az semmiképpen sem állítható, hogy nem is volna köze a dolgok alakulásához. A történet hozadéka, Lídia szerint, hogy a kopogás könnyű igája tekintetében is elfogadható eligazítással szolgál. E szerint legutóbbi lakhelyünkön, Nyöveden, pontosít István, ahol még utoljára, azóta legalábbis együtt volt a család, Feri, vélhetően éjjel, kopogás nélkül kell lemondanom, benyitott apánk dolgozó szobájába. Apánk az íróasztalnál ült, homloka a bőrbe vonatú asztallapon. Fekete, aranyhegyű töltőtollát tartó jobb keze a nyitott füzeten, mintha magára hagyottan dolgozna tovább az okos készfej. Bal keze meg a telepes rádió kereső gombján. Sírt. Ez utóbbi mondatáért, miszerint apánk sírt volna, mindannyian elmarasztaltuk Lídiát. a nagyok, sunyi és csepegős történetekkel tömött könyveit okolták, mire nézve akár döntő bizonyíték is lehet titkos levelezgetés a világ minden részén lévő önmagával. Ám ezt az apró, úgy lehet a történet szelleme megkívánta, szerinte persze nagy jelentőségű részletet elnéztük neki. És azután nem sokkal elvitték egy hajnalon. Fejezte be a történetet Lídia. Nem, nem akkor, kapcsolódott be engedékenyem Feri. 2 évre rá, 58-ban. Lídia okos, és a tisztázatlan részletek ellenére is, vagy talán éppen azért látványos magyarázatát a kopogás törvényére vonatkozóan Feri sohasem cáfolta. A világvevő rádióról meghallgatott. A törvény velem egyidős, mondja Péter számomra érthetetlen büszkeséggel. Én is 56-ban születtem, emlékeztet fölényesen. Az események nincsenek tekintettel egymásra, nehezményezem Péternek. Egyesek jó irányba haladnak, mások meg épp ellenkezőleg. Eltávolodni látszanak ezektől. Én meg a kettő között vagyok, mintha szakadnék. És te is, mondom szenvedélyesen. Ül Rita a kiürült délutáni osztályteremben, az első padon. Teste rászkódik. Cipősarkai kocognak a pad elülső fáján. Nevet. Sír. A rézsútos fényben ezüst porszemek keresik egymást. Föl alá lebegnek, puhán, reménytelenül. Megállunk a küszöbön. Árnyékaink gonoszul betolakodnak előttünk a terembe, és moccanatlanul elterülnek a büdös padlón. Rita, ne! Kérlelném, de Péter, mint aki kimondása előtt hallja a szót, megszorítja nyugtatólag a csuklómat. Árnyékaink alattomosan egyre beljebb kúsznak. Fejem búbja megjelenik a katedra oldalán. Vadidegen búb, mely húzza, vonja maga után a fej többi részét, a nyakat, a mellkast. Ha oldalra fordulok, egyszerre két tekintet néz Ritára, és mindkettő én vagyok. A négy szempár előbb a bal felső karján találkozik, azt látja, a csuklótól a hónaig be van tekerve fehér gésszel. Csak a könyökből látszik valami. Egy rózsaszínű magányos hegycsúcs. Lecsúszik a padról, megáll előttünk. Árnyékaink békésen megegyeznek testén, fele-fele. Csüngnek rajta két oldalt, mint félre szabott lódenkabát, le egészen a lábfejéig. Karjai kissé elállnak, bűntudatosan távolságot tartanak, mintha vezekelnének. Ki tette? Kérdem. Majd. Jól van így. Válaszol a hüppögő Rita helyett Péter. Elhívjuk magunkhoz, hogy ne gondoljon oda. A világvevő csendesen szól, több nyelven is tud, magyarul is. Van, hogy harang zúg benne, nem lehet megunni. Valahonnan egy másik hangszóró is előkerült, senki sem tudja honnan. Ezt a konyhában helyezte el Feri, az ajtó félfára, és egy zöld meg egy sárga drót segítségével csatlakoztatta össze a készülékkel. Anyánkat lepték meg vele, meg is ijedt, amikor először rákapcsolták. Anyánk alig észrevehetően többet beszél, mint máskor. Látszik, valamit titkol előlünk, de rejteni nem tudja, és nem is akarja igazán. Nem mondja ki, amíg be nem következik. Van, hogy énekelni halljuk. Egy nap, éles és alig észrevehetően őszintétlen déli napsütésben, sötét színű férfi öltönyt akaszt ki a ruhaszárító kötérre. Idegenül himbálódzik, mint a saját állandóan változó árnyék anyomába szegődne. Madárrajok menekülnek riadtan a templom tornyára. Sötét, kopott duba áll meg a házunk előtt. Hosszú, jeltelen faládát húzkod ki belőle két férfi. Jött kifelé a láda. Nem akart véget érni. Nyikorgott a kocsi plehe. Egy harmadik betolta a cipekedők előtt a kaput. Apánk. Súgta Péter. írja alá. Nyújtott anyánk felé egy lifegő papírlapot a harmadik. Talán másnap történt.
Északi megállóhely Viski András novelláját Kálid Artúr mondta el. Szerkesztette Kőrösi Zoltán, rendezte Zoltán Gábor. A novella legutóbb 2008. december 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuckler, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
Elindult az anyai örökség premier sorozat, a Dunán.
nyerjen. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, délpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
Reklámot hallottak.